A bűnvallás. Szeretnék írni arról, hogy a kereszténység miért tartja elengedhetetlennek a bűnvallást, és én mit gondolok róla. A klasszikus teológia szerint rá kell bizonyítani az emberre a bűneit, utána megláttatni vele a szabadulást. 2 Korintusi 3.9. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a megigazultság szolgálata. Itt az ige arra hívja fel a figyelmünket, hogy az Ószövetséget ne mentsük át az Új Szövetségbe, nem elég, ha új ruhát adunk neki. Az Új Szövetség a megigazultság szolgálata kell, hogy legyen. Lehet a Bibliát használni úgy, hogy a kárhoztatás szolgálata lesz, mindegy, hogy Mózes idejében vagy Jézus idejében történik. A kárhoztatás szolgálata az, hogy rábizonyítjuk az emberekre a bűnösségüket. A rábizonyítás a lényeg. Ha nem hívőket kérdezzük, akkor ők is azt mondják, amit mi mondunk. Bűnös vagy, meg kell térned, ha nem térsz meg, el fogsz veszni, sőt, most elveszett állapotban vagy, ezért kell megtérned. Ez a szemlélet azt mondja, hogy Isten haragja van minden emberen. Ezért van az, hogy meg kell mentenünk minden embert. A megtérés lényege pedig az, hogy megtérsz a bűneidből, elhagyod azokat, és akkor megmenekülsz. Isten örül neked, és szeret téged. Ha ezt boncolod, akkor olyan, mintha két Isten lenne. Az egyik, akinek a haragja rajtad van, és haragszik rád nagyon, egészen addig, amíg meg nem térsz. Ha a megtérés alatt azt értjük, hogy elhagyod a bűneidet, illetve azt gondoljuk, hogy a megtérésed nem valódi, ha nem hagytad el a bűnöket, akkor bűnközpontú gondolkodásban vagyunk. Ha megvallod a bűnöket, akkor kimenekülsz Isten haragja alól. Másként nem lehet ezt elérni, Isten csak akkor szeret és bocsát meg, ha ezeket megteszed. Ez téves gondolkodás, pedig sokan gondoltuk ezt így. Hogyan szeret akkor a feltétel nélkül szerető Isten? Ez nem tűnt fel nekünk, mert abból indultunk ki, hogy haragszik ránk, de megadta a lehetőséget számunkra. Amikor megtértünk, akkor elfogadott. De ha bűnbe esünk, akkor minden rosszá válik, akár pokolra is juthatunk. Ez egy súlyos, skizofrén kivetítés Istenre. Ő benne nincs szellemi sötétség. Bármi sötétség, amit belelátunk a személyébe, azt saját magunkból vetítjük át. Ha belegondolunk, akkor látjuk, hogy az egész magad a félelem húzódik meg. Az alapállapot az, hogy attól félünk, el fogunk veszni. Ennek a típusú evangelizálásnak a lényege is az, hogy félned kell, mert nem tudod, milyen nagy bajban vagy. Mindenütt a félelem van. Mikor megvallod a bűneidet és túl vagy rajta, akkor átmenetileg jól érzed magad. Utána megint elkövetsz egy bűnt, és esetleg nem vallod meg, akkor Isten lesújt. Különböző elképzelések szerint beteg leszek, valami baj ér, hogy tanuljak belőle, vagy akár el is veszhetek. Ez a félelem. Így a szeretet nem teljes, nem teljes az Isten ismerete, szeretete bennem és benned. Mit jelent az Istenbe vetett hit megélése? Hiszen az ördög is hisz, de fél tőle. Mi pedig egy szerető Istent ismerünk, így a félelemnek nincs helye. Istenben hinni nem csak annyi, hogy meggyőződünk a létezéséről. Megtapasztalni őt sem annyi, hogy bizseregsz vagy a dicsőség rád száll. Ezek az érzelmi dolgok, ahogy jöttek, úgy mennek. A valódi hit és meggyőződés nem változó dolog. Az akkor is megmarad, ha az életed nem úgy alakul, ahogy szeretnéd. Isten szeret téged, ez minden helyzetben így van, akármi is történik veled. Ha börtönbe kerülnék, vagy bármilyen nehézségem támadna is, akkor sem lenne semmi okom arra, hogy kételkedjek az ő szeretetében. Ha semmiben sem érnék el sikereket, vagyis lehet, hogy nem csinálnám jól a dolgaimat, az sem jelentené azt, hogy Isten nem szeret. Nincs alapom rá, hogy azt higgyem, ezek miatt ő másként gondol rám. Nagy baj a teológiai elképzelésekkel, hogy azok az ember kivetítései Istenre. Ezért gondoljuk azt, hogy Isten most haragszik, most meg nem haragszik. Ez a mi észjárásunk. Isten úgy változik, mint az időjárás, vagy ahogy mi változunk. Amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor ez nem Istent változtatta meg, hanem bennünket megigazított. A haragvó Isten mögött félelem van, de ha a félelem megszűnik, eltűnik a hibás istenkép. Mint amikor világosság támad, és a sötét megszűnik. Amikor félek, akkor el kell gondolkodnom, mit jelent az, hogy hiszek Istenben, mert amikor a szeretetben teljessé válunk, akkor nincs félelem. Ha mégis megjelenik, meg kell nézni, hogy mi az oka és miért motivál bennünket. Az Ószövetségben helyén való volt, hogy összejöttek és megvallották a bűneiket. Ennek a lényege az, hogy volt egy világos utasítás, ami cselekedet alapon nyugodott, megmondta, hogy ezt így kell tenni. A bűnvallás lényege az volt, hogy nem úgy tettük a dolgokat, ahogyan kellett volna, ahogyan eredetileg megegyeztünk a szerződésben, azaz a törvényben. Attól eltértünk, és ezt elismertük. Az Istennel való együttműködésnek ez volt a lényege. Pál írja a korintusi levélben, hogy nem haragvó Istenünk van, hanem ő Krisztus bevégzett munkája miatt véglegesen és teljesen megbékélt az emberiséggel. Tehát ha félelmet észlelünk magunkban, akkor nem a valódi Istent látjuk. A bibliai kontextusban az ember elbukott, azt mondta, hogy én már tudom, mi a jó és mi a rossz. De Isten tudta, hogy ez az állapot már nem jó, mert te ember félsz tőlem. Azt mondtad, hogy észrevetted a mezítelenségedet, és elrejtetted magadat. Tehát szerződést kötöttünk, törvény, és minden betűjét próbáljuk betartani. De ha sikerül is, ettől még a kapcsolat teljesen kiüresedhet, kihűlhet, mert cselekedet alapú. Belül pedig olyan, mint a meszelt sír. Jézus a farizeusoknak mondja, Máté 23:27-28, jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakottak. Éppen így ti is. Kívülről igazaknak látszatok ugyan az emberek előtt, de belül tele vagytok képmutatással és törvénytelenséggel. Rendben van, mondja Isten, menj a saját utadon. Ha betartod a szabályokat, akkor nem sértesz meg engem, nem sérted meg ezt az elhidegült kapcsolatot. Élj a bensőséges kapcsolat nélkül, de élj a szabályok szerint, és ne sértsd meg a törvényt. Egy idő után ez is kialakulhat, ha betartom a szabályokat, akkor jó vagyok. Ez önigazultsággá válhat bennünk, ez volt az egyik nagy hibájuk a farizeusoknak. Csak hogy a valóságban így nem tudsz a tökéletességre, a tisztaságra eljutni, mert valami probléma mindig ott lesz, csak eltakarod, akár magad előtt is. Tehát tartod a törvényt, de valami romlás belül mégis elkezdődik. Mivel csak a törvényt nézem, az igazzá tesz engem a magam szemében. Mégis a törvény ideje alatt az emberek tömegesen kimentek Keresztelő Jánoshoz. Úgy látták a törvényt, hogy mi itt élünk ebben a kapcsolatban. Fontosnak tartom, és azt teszem, amiben megegyeztünk, de közben bajt észlelek. Tudták, hogy valami nagyon-nagyon nem jó. Érezték azt, hogy hiába próbálják betartani a törvényt, valami lényeges hiányzik. Ha nem tudlak szeretni téged, Istenem, vagy meghitten veled lenni, akkor ez egy hideg, rideg, unalmas élet. A meghitt kapcsolat hiánya miatt nem vagyok boldog. Nincs tehát valami mód, amivel ezt helyre lehetne tenni? De igen, van, ha felismerjük a megváltást. Az ószövetségi bűnvallás lényege az, hogy világosságra hozza a bűnös cselekedeteket, belátja, megvallja és bocsánatot kér. Keresztelő János volt az Ószövetség utolsó nagy embere, akiről azt írja az ige, hogy nem született asszonytól nagyobb. Nála is az volt a lényeg, hogy eljöttek az emberek és megvallották a bűneiket. Ő az utat készítette a Messiáshoz, bemerítette őket, közben a templomban folyamatosan áldoztak, vitték az állatokat, és ahogy kiléptek onnan, azonnal tudták, hogy megint jöhetnek nem sokára. Tehát miközben az áldozás zajlott, az emberek tömegével mentek Jánoshoz, és megvallották a bűneiket. Ami a döbbenetes és elgondolkodtató, hogy amikor Jézus megérkezik és elkezd prédikálni, attól kezdve már szinte nincs bűnvallás. Egy-egy embernél még látjuk, de a szolgálatának nem lényeges és sarkalatos eleme, hogy a megtérésnél meg kell vallanod a bűneidet. A kereszténységbe visszahoztuk ezt a gondolkodást. Amikor például Jézushoz odavitték a parázna asszonyt, akit rajta kaptak, Jézus azt mondta, hogy menj és többé ne vétkezzél. De nem mondta, hogy ismerd be és valld meg a bűnödet. Ma, ha nem vallod meg a bűnödet a pásztornak, nem kapsz feloldozást. Apostolok cselekedetei 2:38. Pétert kérdezik, mit cselekedjünk? Térjetek meg és keresztelkedjetek meg Jézus Krisztus nevében a bűnök bocsánatára. Nem látni, hogy az lett volna a mindenek fölött való legfontosabb üzenet, hogy valljátok meg a vétkeiteket. Azt mondja, hogy térjetek meg, metanoia, térjetek más felismerésre. Az a szemlélet, amit ma is lehet hallani a karizmatikus és tradicionális gyülekezetekben, nem változott meg az idők folyamán. A katolikus, lutherféle, baptista, pünkösdi, karizmatikus mozgalmakban ezen a területen nem történt lényegi áttörés. Vagyis az a lényeg, hogy te bűnös vagy, meg kell vallanod a bűneidet. Pedig ez teljesen ószövetségi szemlélet. Megvallom, bocsánatot nyerek, aztán csinálok valamit, ami nem helyes, bűnösnek érzem magam, aztán újból megvallom, és megint bocsánatot nyerek. Ha ezt így nézed, akkor hol van ebben Krisztus? Hol van benne a végleges megváltás? Ezért, ha így gondolsz a tisztaságra, a szentségre, bizonytalanságban maradsz. Mert minden attól függ, hogy mit teszel, hogyan élsz, és megvallottad-e az elkövetett bűneidet. Azért nyersz bocsánatot, mert megvallottad a bűneidet? Nem. Nem azért kérek bocsánatot, hogy bocsánatot nyerjek, hanem mert sajnálom, amit csináltam, és az Istennel való bensőséges kapcsolatomban jól esik neki elmondani, hogy sajnálom, amit tettem. Ezért természetesen nem is azt mondom, hogy jó, ha valaki bűnt tesz, vagy éljünk szabadon a bűnös cselekedeteinkben. Nem mindegy, hogy mit csinálunk, hogyan élünk. De azt gondolni, hogy a tett beszennyez téged, hiba. Ez egy ószövetségi alapú, cselekedet alapú megközelítés. A megváltás lehetőséget adott ahhoz, hogy tiszta legyél. Ezt az arminianizmus szemlélete hozta be a Biblia értelmezésébe. Előtte nem létezett. Tehát a teológiában ez az arminianizmus. Az arminiánusok alapítója Jakob Arminius 1560-tól 1609-ig élt, leideni hittanár volt. Arminius 1609-ben lágyítani akarta az eleve elrendelést, predesztináció. 1618. november 13-ra hívták össze a Dordrechti nemzeti zsinatot Dordrechtben. A dordrechti kánonok összefoglalása 5 pontban. Első, teljes romlottság, teljes képtelenség a jóra. Második, feltétel nélküli kiválasztás. Harmadik, korlátozott engesztelés, részleges vagy behatárolt megváltás. Negyedik, ellenállhatatlan kegyelem. Ötödik, a szentek álhatatossága, üdvösségre való megtartatása. A híres remonstráns 5 cikk tartalma a következő. Első, Isten azokat rendelte örök üdvre, akikről előre látta, hogy a hitben mindvégig megmaradnak. Második, Jézus halála által minden egyes ember bűnéért eleget tett, de csak a benne hívők részesülnek az elégtétel hasznaiban. Harmadik, a hit és megtérés Isten ajándéka. Negyedik, a kegyelem, mint Isten ajándéka hatálytalan marad, ha a bűnös ember akarata annak ellenszegül. Ötödik, így módon a hit és kegyelmi állapot elveszthető. Ha ki vagy választva, akármit csinálsz, a mennybe mész, mondja Calvin. Ha nem vagy kiválasztva, akkor is mindegy, mit csinálsz, nem mész oda. Erre mondta Arminius, hogy a megváltás mindenkire igaz, mint egy potenciális lehetőség. Ha él vele, jó, ha nem, akkor nem jó. A kereszténység alapvető koncepciója ma is, hogy a megváltás egy lehetőség. Nagyon elterjedt ez a gondolkodás, szinte ki sem lehet írtani az emberek fejéből. Ha választja az ember, akkor igaz rá, ha nem választja, nem igaz rá semmi. De létezik a teológiában az inkluzionizmus, ami arról szól, hogy Jézus meghalt akkor, amikor a bűneinkben voltunk, Efezusi 2, és akkor elevenített meg ő vele együtt. Ezeket az igéket az arminista szemlélet nem veszi észre, és nem tud mit tenni vele. Ha Krisztus megváltása csak egy lehetőséget hozott arra, hogy tisztává válj, akkor olyan, mint egy ószövetségi áldozat, ahol az ember hozzáállása volt a kulcs, hogy a bűnei el lettek fedezve, vagy sem. Zsidóknak írt levél 10:1-22. Azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőnként szüntelenül visznek, sohasem képes tökéletessé tenni az odajárulókat. Tehát az ószövetségben nem tudott tökéletessé lenni az ember. Akkor az új szövetségi bűnvallás képes arra, hogy tökéletességre juttassa az odajárulókat? Nem. Mert újra meg újra végig kell csinálni a folyamatot. Pont azért, mert azt hisszük, ha megvalljuk a bűneinket, tiszták vagyunk, ha pedig nem valljuk meg a bűneinket, nem vagyunk tiszták. Ha az a lényeg, hogyan cselekszel, akkor hogy működik a teljes megváltás? Kérdezd meg magad, hogy tökéletességre jutottál-e. Ilyenkor próbál megfelelő választ keresni rá az ember, például, hogy igen, ha nem követek el bűnt. Látjuk tehát, hogy a bűnvallás nem tisztít meg. Zsidóknak írt levél 10:2. Különben megszűnt volna az áldozás. hiszen az egyszer megtisztult áldozók többé semmi bűntudattal nem bírtak volna. Ez a lényeg, ezt kell megérteni. Nem azt mondom, hogy ne vald meg a bűneidet, mert különféle értelme is lehet az ember életében a bűnvallásnak, már beszéltünk erről, tedd meg tehát nyugodtan. Csak fontos, hogy világosan lásd, nem ezért nyersz bocsánatot. Az egyszer megtisztult áldozók többé semmi bűntudattal nem bírtak volna. Pál észrevett valamit az Ószövetségben. Ha azok az áldozatok képesek lettek volna megtisztítani az áldozót, akkor ez azt jelentette volna, hogy nincs bűntudatuk és nem kell többé áldozniuk. Ez sok mindent foglal magába. Miért hozza az ember újra meg újra az áldozatot? Mert bűntudata van. Ezek mindig a bűnre emlékeztetnek. A kereszténységben nagyon hasonló a helyzet. Olyan, mintha egy másik ruhába öltözött ószövetség lenne. Mások a szertartási elemek, rendszerek, de a lényege majdnem ugyanaz. Hol van a teljesen megtisztult áldozó? Sehol. Pedig amikor Jézus megjelent, akkor azt mondta keresztelő János, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Többé már nem állatáldozattal élünk. Ha az eddig leírtak szerint szemléljük Krisztus áldozatát, akkor állatáldozati szintre degradáljuk a megváltást és azt, amit Krisztus tett a kereszten. Azért, mert úgy nézünk rá, mintha ugyanannyit használt volna nekünk, mint egy ószövetségi állatáldozat, amit naponként ismételnünk kell. Az újszövetségi bűnvallás és minden, amit köré építettünk, amit hiszünk róla, alapvetően ilyen. A bűnvallás egy cselekedet a fejedben, teszek valamit, és annak következménye van. Ezen az alapon lehetetlenség tisztának lenni, soha nem érheted el ezt az állapotot. Azért, mert az alap az, hogy mit teszel. Tökéletes ószövetségi gondolkodás, ahol a lényeg az volt, hogy azért vagy igaz, mert jót teszel. Ha igaz módon cselekszel, igaz vagy, ha nem, akkor nem. Ha ezt őszintén csinálod, akkor rá kell jönnöd, hogy valami baj van benned. Pál írja a római levél 7. fejezetben, hogy igyekszem a jót tenni, de nem tudom. Csak az őszinte ember tud erre rájönni, aki becsapja magát, abból önigazult, vallásos farizeus lesz. Vigyázzunk, hogy ne legyünk képmutatók. Mivel cselekedet alapú a rendszer, minél jobb vagy, annál önigazultabb leszel, és az önigazultság kegyetlen. Arra gondolsz, hogy mit csinálsz jól, és ez az, amit továbbadsz. Az evangélium semmi más, mint amit én csináltam. Azt kell neked is csinálnod, mert akkor felelsz meg a követelményeknek. Ha nem sikerül, teljesen tönkremész benne. Ha őszinte vagy magaddal szemben, esetleg van a természetedben maximalista vonás, akkor belebolondulsz a kudarcba és az elveszettség érzésébe. Ez nem a szeretet munkája, az evangélium nem erről szól. Ez az ószövetségi gondolkodás, ami a bűnre emlékeztet évről évre. Lehetetlen, hogy a bakok és bikák vére eltörölje a bűnöket. Lehetetlennek tartod, hogy Krisztus vére ezt megtette? Ó, nem, ilyet nem mond senki, hiszen ő eltörölte a bűneinket. De mégsem merjük szó szerint elhinni. Azt látom, hogy követünk egy rendszert, amit azért kell követnünk, mert így újra és újra átéljük a tisztaság illúzióját. Ha csak ennyit látunk abból, amit Jézus csinált, vagy a bűnvallásból, akkor a kereszténység is ugyanúgy áll, mint az ószövetségi zsidók. Itt az ige arról beszél, hogy az állat vére nem tudta eltörölni a bűnt, mert ha eltörölte volna, akkor tökéletességre jutottak volna, Különben a megtisztult emberek semmi bűntudattal nem rendelkeznének. Mondani kell ezeket, mert nagyon nagy erővel van jelen az ember lelki ismeretében a kettős érzés. Egyrészt az, hogy Jézus vére eltörölte a bűneinket, majd váltás, olyan bűntudat tölti el, mintha ezt soha nem is mondta volna. Kognitív disszonancia. Vagyis, ha van olyan módszer áldozat, ami megtisztít, eltörli a bűnt, és tökéletessé tudja tenni az odajárulókat, annak az a következménye, hogy azok megtisztulnak, és nincs bűntudatuk. A kérdés az, hogy vajon van-e ilyen áldozat, vagy nincs? Attól függ minden, hogy erre milyen választ adsz. Ha megérted, akkor azt mondod, hogy igen, van ilyen áldozat, csak én voltam vak hozzá. Sokáig nem láttunk tisztán. Az a kegyelem, hogy megláthattuk Jézus áldozatában, a vére eltörölte a bűnöket. Nem úgy, mint egy állat vére, hanem egyszer s mindenkorra, véglegesen. Ennek az a következménye, hogy tökéletességre juttatta az odajárulót, aminek pedig az a jellemzője, hogy többé semmilyen bűntudata nincs. Azt mondani, hogy nincs bűntudatod, ez a másik eretnek és veszélyes helyzet az általános vélemény szerint. Azt gondoltuk, hogy a kereszténységnek vagy Krisztusnak és az ő munkájának az a lényege, nehogy elveszítsük a bűntudatot, mert ha a bűntudatot elveszítjük, akkor beköszönt a szabadosság, mindenféle korlátozás nélküliség, ahol semmi értelme a jóra való törekvésnek. Tehát ilyet nem lehet mondani, mert akkor elszabadul a pokol, és mindenkiből vadállat lehet. Pont ez a szörnyű, hogy azt hisszük, Jézus munkájának ellenére az ember ilyenné válhat, ha szabadságot, vád nélküliséget érez. Amikor elhisszük, hogy ez így igaz, akkor tényleg kellenek a korlátok, mert különben valóban ez lehet a vége. Olyan, mintha egyik oldalon beszélnénk egy nagy, hatalmas dologról, a másik oldalon meg egy nagy nulláról. Azt hirdetjük, hogy gyakorlatilag egy önfegyelmező rendszer a vallás, a magad önuralma, a magad regulázása és a testvéreidé is. Pedig az önuralom gyümölcs, és nem a testből kiinduló cselekedet. Galata levél 5.22. Az önuralom a szellem gyümölcse, nem egy megfeszítem magam típusú dolog. Hogy tud a szellem gyümölcse lenni? Úgy, hogy kinő belőled az isteni természetedből. Ez történt a megváltáskor, ez a megigazultság. Egy új természeted van, új ember vagy, hagyd el a régit, és foglalkozz az újjal. Miközben foglalkozol az újjal, megjelennek az életedben az újnak a cselekedetei. Azt fogod látni, hogy spontán módon a természetedből fakadnak majd a jó cselekedetek. Nem akarsz rosszat tenni, nem kívánod a negatív dolgokat. Azt mondja Péter apostol a második levelében első fejezet negyedik vers. Az isteni természet részeseivé lettetek, kikerülvén a romlottságot, ami a kívánságban van. A megoldás az isteni természet realizálásában van. Úgy teszed a dolgaidat, mint egy növény, aminek a magjába bele van kódolva az egész fa. Amikor a növény nő és több táplálékot kíván, az nem azért jön létre, mert hiányállapotban van, hanem azért, mert az a természete. Arról kell meggyőződnöd minél előbb, hogy mi az igazi természeted. Isteni természeted van, olyan vagy, mint Jézus. Hagyd, hogy minden területet ez hasson át. Zsidóknak írt levél 10.2. Az egyszer megtisztult áldozók semmi nemű bűntudattal nem rendelkeznek. Abban a pillanatban, amikor ez megjelenik, az a vallás végét jelenti. Amíg nem ismertük meg Jézus áldozatát, addig vallást csinálunk. Zsidóknak írt levél 10:17. A bűneikről, álnokságaikról többet meg nem emlékezem. 10:22. Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek a teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelki ismerettől. Tehát teljes bizalommal mehetünk hozzá a megigazított szívünkkel, a megtisztított lelki ismeretünkkel. Benne volt tehát Jézus munkájában az, hogy egyetlen áldozatával minden egyes embert a lelki ismerete szintjén is teljesen tökéletessé tett. Nem azért lesz tökéletes, mert megvallja a bűneit. Azért fogja megvallani a bűneit, ha szeretné, mert tiszta, és tudja, hogy a tisztasághoz nem valók ezek a tettek. Andrew Womack írja, Efezusi 1 szerint, el vagytok pecsételve. Ez azt jelenti, hogy a bűn meg sem tud érinteni. A törvénykező gondolkodásban pedig a szabad akaratból egy szent tehenet csináltunk. Az ember szabad akaratát nagyobbá tettük, mint Isten akaratát. Ugyanígy az ember bűnre való képességének nagyobb hatalmat tulajdonítunk, mint annak, hogy Isten Krisztusban mit tett a saját fiának a halála és a vére által, majd bepecsételte azt. Ahogy kezeljük ezeket a dolgokat, az a tudatlanságunkból fakadó vallásosság. Azt olvassuk, hogy megtisztította a lelki ismeretünket, de ha csak egy kicsi rossz lépésünk is van, már is kiradírozzuk az egészet. Tehát, amikor a szellemünket bepecsételi, akkor nem tudja a bűn többé érinteni, vagyis van valami, ami nagyobb hatalom, mint a bűn. Isten, Krisztus és az ő áldozata. Előtte is mondtuk a szánkkal, de a szívünkkel nem értettük, nem hittük el. Mondtuk, de a gyakorlat az volt, hogy megvallottuk és újra megvallottuk, de amikor imádkozunk, ott állunk Isten előtt, akkor megint a bűnnel foglalkoztunk. Ha mindig a bűn van a fókuszban, mindig a bűnre nézünk, ez nem normális. Ha ez a megváltás, akkor nagy baj van. Bocsáss meg, bűnös vagyok. Naponta 1000-szer elmondjuk. Fel kell ismerni, hogy tökéletessé tett minket, megigazított, és nem lehet a bűnnek nagyobb hatalma, mint az áldozatnak. Ha bűnt követsz el, az akkor sem töri meg, amit Isten Krisztusban tett veled, hogy az ő halálában te is benne voltál és meghaltál vele, feltámadtál és megelevenített téged. Egyébként azért követsz el helytelen dolgokat, mert ezek a szellemi igazságok, szellemi valóságok nem hatoltak át a gondolkodásod falain. Nem teljes a felismerésed erről, ezért erősebb a bukottságból származó benyomás, kondicionáltság, és ez uralomra tud jutni. De ez nem győzheti le azt, ami Krisztusban történt. Fontos tehát a zsidóknak írt levél 10. fejezet 22. verset megjegyezni. Tiszta szív, tiszta lelkiismeret. Semmi nem tudja beszennyezni a lelkiismeretünket. Mert ha olyan a lelkiismeretünk, hogy a tetteink elérnek oda, akkor megint összekeveredik az egész. De a szellemi dimenzióban látjuk, ami Krisztusban a valóság, ő benne vagyunk. Érthető, hogy nem értik sokan, mert csak azt hallják, hogy vald meg a bűnt, hagyd el. Ez nem kell Isten, nem kell gyülekezet sem. Össze kell jönni egy csoportban és azt mondani, hogy mindenki hagyja el az ivást, és ha jó a terápia, sikeres lesz. De ha azt mondod az embereknek, hogy a teremtő van benned, akkor a saját magukról alkotott kép változni kezd. Én nem csak egy szerencsétlen alak vagyok, aki semmire sem jó. Sajnos ennyire leszűkült az, amit magunkról gondolunk. Ebben nagy szerepe van az egyháznak, mert folyamatosan azt súlykolja, hogy az ember bűnös. Azért jött el Jézus 2000 éve, mert bűnös volt az ember. a munkát bevégezte, többé már nem bűnös. Amikor Jézus bemerítkezett, akkor azt mondta, hogy így illik minden megigazultságot beteljesíteni. Képzeld el, hogy mi lenne a világgal, ha nem a bűnökkel foglalkoznának, hanem azon járna az eszük magukkal vagy másokkal kapcsolatban, hogy mennyire jó az ember. Erre mondhatod, hogy nagyon humanista vagy. De ha lehántod a vallásos nyelvezetet, akkor azt látod, hogy erről szól az evangélium. Filippi levél 1:6. A bennetek levő jónak a megismerése által. Ez nem humanizmus. Miért? Szerinted jók az emberek? Dehogyis. Az egyik ezért, a másik azért tesz bűnt. Tehát nem mondhatjuk, hogy jó az ember? De igen. Azt mondja az evangélium, hogy jó az ember, csak nem tudja. Még nem realizálódott benne a jóság. A jó alatt nem egy rózsaszínű, mézes-mázos, érzelgős természetet értek. Amikor Isten csinált valamit, azt mondta, hogy az jó. Erről a jóról beszélek. Azaz arról, hogy a megigazultság benne van az emberben. Ez az evangélium. Ha minden ember elkezdené csak a jót gondolni magáról és a másikról, annak ellenére, hogy nem ezt látjuk, tapasztaljuk, megváltozna a világ. Római levél 4:3. Ábrahám a nem láthatók ellenére hitt. Ha hívő vagy, hiszed, hogy olyan vagy, mint Jézus, akkor annak ellenére, amit látsz és hallasz, a valóságot hiszed, és azt mondod. Ha ez így van, akkor nagy változás érhető el. Nem azért, mert egy meseországgá akarjuk alakítani a világot, hanem azért, mert ez a valóság. Már odáig jutottunk, hogy el sem tudjuk képzelni az életet, ahol mindenki szeret mindenkit. Azt mondjuk, hogy majd a mennyben lesz olyan. A keresztények inkább elmenekülnek és feladják. A Biblia azt mondja, hogy a gonosz egyre gonoszabb lesz, a szent egyre szentebb. Szerintem most nagyobb dicsőség van a Földön, mint volt valaha. A kérdés az, hogy mire nézel. Apostolok cselekedetei 3:19. A metanoia él, és nem a bánjátok meg. A törvénykezős gyülekezetek mondják, hogy térj meg, hagyd el a bűneidet, és vald meg. Gyakorlatilag a megtérés alatt ezt értik. A metanoia azt jelenti, hogy egy új felismerésre jutsz. Amíg nem jutsz új felismerésre, addig nincs megtérés. Ha ma is úgy gondolkodunk, mint az Ószövetségben, hogy vald meg és hagyd el, akkor egy cselekedetrendszert csinálunk a megtérésből. A megtérésnél a Szent Szellem új felismerésre vezet minket, ami nagyon jó. Ez nem egy kárhoztató dolog, hanem egy eleváció, egy emelkedés, kijelentés, leleplezés. Amikor azt mondja az ige, hogy térjetek meg, ott a görög episztrefó szót használja. Azt jelenti, hogy belefordulni. Például térjetek meg a bűnöknek bocsánatára. Mindenhol a görög eisz, bele van, vagyis a belefordulás. Tehát megvannak bocsátva a bűneitek, ismerjétek fel, és forduljatok ebbe bele. Megvannak bocsátva. De ez nem azt jelenti, hogy most már bármit megcsinálhatsz. Ha így gondolod, akkor nem értetted meg azt, amit mondtam. Azért mondom, hogy ne ezzel foglalkozz, hanem azzal, hogy te az Isten fia vagy, olyan, mint Jézus. Az a megigazultság, hogy isteni természeted van. Amikor ezzel foglalkozol, akkor ehhez a méltósághoz igazodva szeretnél élni. A kegyelem több annál, hogy Isten megbocsátotta a bűneidet előre. Sokkal-sokkal teljesebb ennél. Azt jelenti, hogy nem olyan ember vagy valójában, aki bűnt akar elkövetni. Azért gondolod magadról azt, mert elhiszed, hogy romlott, bűnös ember vagy. mert nem értetted meg, amit Jézus végzett el, a megigazultságodat. Ha azt megérted, egy más tudatállapotba kerülsz. Elkezdesz királyként gondolni magadra, és nem utcalányként. Még ha úgy is élted az életed, nem fogod azt gondolni magadról, mert nem abból indulsz ki, amit egész életedben tettél, vagy amit veled tettek. Bár rossz is lehetett az életed, az a baj, hogy még soha nem döbbentél rá, kicsoda vagy, nem ismered az identitásodat. Pedig Isten szerint ártatlan, bűntelen, tiszta vagy, szent vagy, teljesen Istennek odaszánt, elkülönített. Ez az emberi perspektívából felmérhetetlen nagyság és dicsőség. Tudnod kell, minél jobban meg kell élned, hogy eredendően természeted szerint születési jogon vagy szent. Vagyis ettől kezdve már nem törekszem arra, hogy szent legyek, mert tudom, hogy az vagyok. Nem azért vagyok szent, mert mondom, hanem azért, mert tudom. Amikor ezt megtapasztaljuk, akkor tudjuk, hogy amit Jézus csinált, az igaz, valóságos. Nem gondolom, hogy én vagyok a legnagyszerűbb példa, hogy ezt bemutassam, de nem is kell bemutatnunk. Az a célom, hogy felismertessem, hogy ez ott működik bennünk, hogy átéld és magad megtapasztald. Ha ezt megérted, boldog ember vagy, és nincs már vallásosság benned. Szabadon tudsz beszélni bárkivel, házasságtörővel, alkoholistával, drogossal, és teljesen másként éled meg a velük való kapcsolatot. Jézus a bűnösök barátja volt. A velük való kapcsolat lényege, hogy felismerjék bennünk Krisztust, és megtapasztalják általunk az életet. Jakab 5:16. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. János 1:1-9. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ez a két ige, ami azt mondja, hogy meg kell vallani a bűnöket. Jakab nem azt mondta, hogy a bűnvallás azért van, mert ettől leszel igaz Isten szemében, hanem a megromlott kapcsolatok rendezéséről beszélt. A Tükör Biblia is azt mondja, hogy beszélj a másikkal, ha azt megbántottad, ha vétkeztél ellene. Ha valakivel nem vagy jó kapcsolatban, akkor békülj meg vele, rendezd a dolgaitokat. János 1:1-9 a megvalljuk görögül homologeo van, ami azt jelenti, hogy ugyanazt mondani. Mit mond Isten a bűnre? Azt, hogy nem emlékezem meg róla. Mit mond a te bűnösségedre? Azt, hogy nem vagy bűnös. Ha el is követsz valamit, valld meg a megigazultságodat, mert Isten megigazultnak lát. Mondd ugyanazt magadról, amit Isten mond rólad. Nem mindegy, hogy a bűnösség tudatot vagy a megigazultság tudatot erősíted. Azért követsz el újra meg újra valamit, mert bűnösnek tartod magad. Azt mondja az ige, hogy szívvel hiszünk a megigazultságra. Ha nem hiszel, akkor meg kell erősítened magadban ezt. Ő hű és igaz, megbocsátotta a bűneidet, szükséged van arra, hogy megerősödj abban, amit Isten veled tett. Isten nem akar tőled memória gyakorlatot, nem azt akarja, hogy ismerd be a hibádat. Ha beismerted, akkor tiszta vagy és megbocsátok. Ezt mi gondoltuk így, és mi vetítettük Istenre. Amikor Istennel beszélgetsz, természetes, hogy elmondod neki, ha rosszul cselekedtél, mert a szeretet erre indít. De tisztában kell vele lenned, hogy már megbocsátott. Nem azért, mert erre kérted, hanem mert előbb szeretett. Egyetlen példát sem látunk az Új Szövetségben a bűnvallás gyakorlatára. Jézus soha nem mondta a megtérőknek, hogy gyertek, soroljátok fel az összes törvénytelenséget, amit elkövettetek. Az apostolok cselekedeteiben sincs erre példa. Pedig ott ezrek jöttek az Úrhoz, mégsem hívták őket a felházba, hogy felsorolják a valaha elkövetett összes bűnüket, miután hittek.